kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés.
Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jós Vera műsora. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ennek a mai műsornak az Érzelmi útvesztők címet adtam. Van egy Petőfi Sándornak tulajdonított mondás, miszerint aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Kikukó, a regény főszereplő karaktere, jelentkezik részmunkaidős dolgozónak egy virágkereskedésbe, és motivációs levelében így ír. A virágok nem csupán azzal okoznak örömöt, hogy gyönyörködhetünk bennük, hanem a kommunikáció legmélyrehatóbb eszközei is, mert összekötik az embereket. Szerintem azzal, hogy virágot árulunk, ha csak egy kicsit is, gazdagíthatjuk a társadalmat. Egy gyakorló pszichológus diványára kapunk meghívást, ami emellett még a terapeuta gondolataiba is betekintést ad. Érdekes helyzetekről olvashatunk, amik néha még a pszichológust is meglepik. Nem titkolja olvasója előtt, hogy ő maga is küzd a kiégés szorításával, éppen ezért ez az első kérdésem hozzá. Van rá recept? A rossz hír az, hogy recept nincs, de létezik megoldási javaslat. Egy regény, amely eredetileg egy 900 ezer fős nyelvi közösségnek íródott. Megnéztem, mit ír erről a mesterséges intelligencia. A baszk nyelv, saját nevén euskara, Európa egyik legnagyobb nyelvészeti rejtélye, ugyanis a kontinens egyetlen élő, izolált nyelve, amely bizonyítottan egyetlen más nyelvcsaláddal sem áll rokonságban. Hogy maga a szerző vagy élettársa fordította először spanyolra, nem tudjuk biztosan. De ma már számtalan nyelven beszélő olvasó kíváncsi, hogyan élnek az obabaiak, izgalmas olvasmány. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, éppen ezért, ha a beszélgetések végén elhangzó kérdése megküldi a helyes választ, akkor könyvet nyerhet. De a nyereménye jutatását csak személyes átvétellel tudjuk megoldani. Az Európa könyvkiadó adta ki Yamamoto Yukihisa egy kis tokiai virágboltban című regényét. A kötet fordítójával, Slánic Balázzsal beszélgetünk. Hogy boldogult a virág nevekkel?
Roppant izgalmas kérdés, mert azóta én már, hogy ezt a könyvet lefordítottam, több könyv és tévésorozat is megfordult már nálam, és talán a virágnevek okozták eddig fordítói karrierem során a legtöbb mondhatni problémát, nyilván nem azért, mert ezek annyira bonyolultak lennének, hanem mert ezeknek mind utána kellett járnom, úgyhogy az első lépésem az volt, hogy kicsit utána jártam annak, hogy melyik növény szótárunk az, ami ebben a leginkább teljes. Sikerült megvásárolnom Priester Tanisónak a Növény neveik című gyűjteményét. Ez egy elég vastag könyv, úgyhogy amikor nem ott dolgoztam a fordítást, akkor is mindenhová vittem magammal ezt a rendkívül vastag kötetet, de ezen kívül, ami segítségemre volt, az természetesen az internet, illetve hogyan az impresszumban olvasható, egy nagyon kedves barátom, szintén japanológus, Szűcs Krisztina volt a segítségemre, hát ő is japanológus, így van, illetve előtte ő tájépítészetit végzett, úgyhogy ért a virágokhoz, úgyhogy tudod nekem több dologba segíteni, nem csak a virágnevekben, hanem a különböző műveletekben, amelyeket a virágboltban ugye végeznek a szereplők. De hát minden fordításnál ugye nyilván az a legnehezebb, amit az ember nem tud, de talán ezt teszi a legizgalmasabb ezt a hivatást.
Elképesztő részletességgel tudunk meg a virágokról nagyon sok mindent. Visz magával egy ilyen lágy, virágos történetbe.
Így van, és szerintem igazából pont ezt teszi, mondhatni, sajátossá, ugye sok hasonló japán mű jelenik meg Magyarországon ebben a úgynevezett healing zsánerben, ezt ilyen könnyed irodalomnak, vagy néha úgy is szoktuk mondani, hogy ilyen kózi irodalom, ez a bekutkózós könyvek, de talán pont ezt teszi ezt a művet egy kicsit sajátosabbá, hogy hát virágboltunk még nem volt,
Egy most van. A virágbolt kirakatában, ahol a történet játszódik, minden reggel kiírnak egy...
van olyan, hogy haikut írnak ki, de nem
Igen.
kizárólag az, tehát ugye néha más idézeteket, vagy éppen vakákat, tankákat, tehát más típusú japán verseket is kiírnak a táblára, igen.
Segítsen nekünk ebben is eligazodni, hogy hogy van ez. Ezek híres japán költők, akiknek egy-egy idézetet írják ki a kirakatba, hangulatkeltésből, figyelemfelkeltésből, vagy pedig ismeretlen szerzőknek a kisebb versecskéi.
Ez igen vegyes a felhozattal, és ezt igen hálás volt egyébként is fordítani, pont emiatt, mert rögtön ugye a legelső fejezetben egy Masaoka Shiki vers az, ami feltűnik, egy haiku, és ez például egy viszonylag ismert szerző, Masaoka Shiki, tehát ő például azok szerzők közé tartozik, akiktől úgy idéznek, hogy azt egy átlag japán olvasó is fel tudja idézni, hogyha más nem, akkor a gimnáziumi klasszikus japán irodalom órákról. Több olyan vers is van benne, ami esetleg kortárs szerzőtől van, úgyhogy igen vegyes a fölhozatal. Ami izgalmas igazán, hogy az első japán versgyűjteményből, ebből a Manyoshu, vagyis a 10.000 vers, 10.000 levél gyűjteménye című versgyűjteményből is idéznek benne, és hát ez roppant izgalmas, mert hogy ezeknek a verseknek, ami műben megjelenik, illetve amit ebből a Manyoshu nevű nagyon régi kötetből idéznek. Ezeknek ugye nem volt magyar fordítása eddig, vagy legalábbis én mindegyiknél utána jártam, hogy van-e, mert nyilván, hogyha lett volna, akkor ennek utána mentem volna, és akkor igyekeztem volna más fordítását használni, de mindegyiknél saját fordítást kellett megalkotnom, és hát ebben az volt az izgalmas, hogy ami klasszikus, illetve régi mű, tehát gondoljunk csak a Manyoshu-ra, amely időszámításunk szerint 759-ben jelent meg, tehát az roppant régi. Annál nyilvánvalóan igyekeztem tartani valamiféle régiesebb hangulatot, míg ugye a kortársabb műveknél érzékeltetnem kellett azt, hogy ezek már nem régi művek. Szóval egy roppant izgalmas feladat volt, és emiatt is mondhatni egy sajátosabb healing zsánerű könyv, mert hogy a magyar olvasókat is valamiképpen megismerteti a japán irodalomnak egy-egy ilyen, hát még csak szeletével sem, de ilyen kis morzsákat kap a japán irodalomból a magyar olvasó.
Az egyik eladó a virágboltban, az középiskolai japán tanár. Tőle származnak ezek a versek, és ezeket ő fejből tudja idézni.
Így van, így van.
A japán vers nagyon szigorú szabályok szerint működik. A haiku is, ezek a más típusú versek is. Meg vannak határozva a szótagok, hogy melyik sorban hány szótagú szó szerepelhet. A magyarban is át tud jönni?
Ez egy roppant izgalmas kérdés. Többen foglalkoztak már fordítás szempontjából. Különböző paradigmák vannak erre. De amikor még Kosztolányi fordított például japán verseket, japán haikukat, ő általában azzal a stratégiával élt, hogy igyekezett a magyar olvasóközönségnek az ismeretei szerint eljárni, vagyis amit a magyar olvasók ismertek, azok rövidke, de rímelő versek. Úgyhogy ő ezt szerint alkotta meg ezeket a fordításokat, vagy majd, hogy nem, inkább azt mondhatnánk, hogy új műveket, amelyeket inspiráltak ezek a japán alkotások. Manapság viszont inkább él az a fajta paradigma, hogy igyekszünk ezt a fajta szabályszerűséget átadni a magyar fordításban. Tehát például, hogyha csak az első versre gondolunk vissza, amit az imént említettem, erre a Masaoka Shiki versre. A haikuról van szó, ez ugye 5, 7, illetve 5 mórából áll. Ugye a japán versek esetén nem is szótagokról, hanem mórákról, ilyen ütemekről beszélhetünk, és akkor, amikor ezt fordítjuk, akkor igyekszünk azt tartani, hogy 5, 7, illetve 5 szótagú legyen. És arra is igyekszünk általában figyelni, hogy ne legyen például áthajlás a sorok között. A sorok önmagukban is megállják a helyüket, illetve hogy a végén legyen az a fajta csattanó, ami majdnem mindegyik ilyen verset jellemzi.
nálunk nem ismert, nem gyakran látott növényekről esik szó, és ráadásul létezik egy jelentés tartalma a virágnak, tehát minden virághoz tartozik valamilyen üzenet, virágnyelv, hogy mi mit jelent. Mennyire volt nehéz megtalálni ennek a virágnyelvnek ezt a gördülékenységét, mint ahogy a regényben megtalálta?
Szerintem ez például kevésbé okozott problémát. Több esetben ezeknél a virág nyelvi jelentéseknél valamilyen érzelem kifejező szó, általában melléknevek vannak az eredeti szövegben, és hogyha ezeket akár csak a szótári forma szerint lefordítom, tehát például az, hogy szeretek, vagy méltóság, akkor ezek szerintem már egészen tisztán átadják a jelentésüket. Különben ennek utána jártam, és mint sok hasonló jelenségnek, ennek sincsen 100%-ig bevett formulája, tehát van, aki inkább ilyen jelentés, van, aki inkább olyan jelentést tulajdonít, például a fekete hunyornak, de természetesen igyekeztem azt megtartani, ami az eredeti műben volt. Itt ez természetesen nem is inkább az én, hanem inkább a szerzőnek a kezemunkáját dicséri.
Nézzük először a sziámi tulipánt. Az indiai kurkuma rokona. Hosszú szára végén rózsaszín vagy fehér virág nyílik, amely hasonlít a lótuszéra, vagyis nem is a virág, hanem az úgynevezett murva levél, amely eredetileg a rügyeket és a bimbókat hivatott megvédeni. Nyílik benne egy virág, ám nem csak hogy parányi, de roppant rövid ideig virágzik. Kikukó a telefonján utána járt, hogy virágnyelven mit szimbolizál. Téged látva megmámorosodom, ez a jelentése. Ez nem jó. Olyan lenne, mint a szerelmet vallanék neki. A következő jelölt iringó. Kicsiny virágai pomponhoz hasonló gömb alakba tömörülnek, amelyet kívülről szúros murva levelek vesznek körül, mértani formákat idéző virág. Az is tetszett benne Kikukónak, hogy fémesen fénylik. A boltban kék színben árulták, amely tökéletes választás egy aglegény lakásba. Lássuk, hogy virág nyelven mire utal. Titkos szerelemre, néma szeretetre. Ez túlontúl sokat mondó. A harmadik lehetőség a vörös méhbalzsam. Japánul Taima Tsubanának, vagyis fákja virágnak nevezik, élénkvörös virága ugyanis olyan, akár egy égő fákja. Lángoló szerelem, égő vágy, sztornó. Vegyük a következőt, gerbera. Az őszi rózsa félék családjába tartozik, vastag szára végén egyetlen virág nyílik, amelyeket Rita hozott, most a kirakatban sorakoznak, azoknak a virága telt szírmú, 10 cm átmérőjű. Jelentése akarat, folytonos előrehaladás. Na, ez talán jó lesz. Csak hogy az üzletben mindegyiknek piros a színe. A piros gerbera, virágnyelven, izzó, rejtélyes szeretetet jelent. Ugyan miért ilyen gyakori a szerelemhez fűződő szimbolika? Anélkül, hogy bárkihez is szólt volna, Kikukó magában zsémbelődött, miközben körülnézett az eladó térben, hogy olyan virágot találjon, amelynek semmi köze a szerelemhez. Mi lenne, ha ezt a fehér ernyős virágot választanám? Amminak hívják, apró fehér virága nagyon hasonlít a fátyol virágra, csak hogy míg az utóbbit a szegfűfélék családjába, addig az ammit a zellerfélék családjába sorolják. Jobban megnézve, egészen más formába rendeződnek a virágok. Virágnyelven tiszta szívűséget, hálát jelent, illetve homályos vágyat. Hát a homályos vágy talán még elmegy.
Mennyire jönnek le a szövegből azok a japán kulturális hagyományok? Akkor menjünk bele egy kicsit a történetbe. Kikukú főszereplőnk, ő végzett egy egyetemet, alkalmazott grafikus végzettséget szerzett, és szeretett volna elhelyezkedni ebben a szakmában, de nem tudott, és ezért hivatalnok lett. Ugye hozzátartozik ehhez a sztereotípiához, amit mi gondolunk a japánokról, hogy borzasztó sokat dolgoznak, és nagyon szorgalmasak. Mintha ez egy kicsit rájátszana erre a sztereotípiára.
Van ebben egyébként igazság, annyiban viszont talán merésznek mondható, vagy a mai realitásnak a képét mutatja az, hogy ugye a mű elején rögtön felmond a munkahelyén kikukó. Ugye nekünk az kicsit az imidzsünk, hogy a japánok, mint ahogyan mondani tetszett, hogy mindig dolgoznak és nagyon szorgalmasak, nem gondolnánk azt, hogy fiatalon az ember például felmond a munkahelyén, vagy legalábbis ez meglepő lehet, de például itt ugye a mű elején ezt meglépi. És akkor mond is egy valami olyasmit, hogy innentől nehéz lesz munkát találnia. És emlékszem, hogy a szerkesztő megkérdezte, hogy pontosan itt mire gondolok, és elmondtam neki akkor arra, hogy valójában, hogyha az ember elveszti a munkahelyét, vagy kilép a munkahelyéről, felmond, akkor Japánban nem feltétlenül talán olyan könnyen munkahelyet, és ahogy láthatjuk a műből, hogy ténylegesen egy olyan munkát találjon, ami a szakmájához illik, az azért időbe telik neki. De hát ennyiben pedig pont egy másik aspektusát mutatja be ennek a japán munkakultúrának, ezeket a részmunkaidős állásokat, amelyek valójában hetente 31 néhány órába is beletelnek, amit mi már nem feltétlenül neveznék részmunkaidősnek például.
Többen is a virágboltban részmunkaidőben dolgoznak.
Így van, így van.
A babonának, a misztikának elég nagy jelentősége van ebben a műben, amennyiben például a tini lányok babonásan hisznek abban, hogyha ezzel a szállító kocsival készítenek valamilyen szelfit, akkor szerelem rájuk talál. Vagy amikor Ifukube a fiatal...
Hát kutató tulajdonképpen.
Van neki egy mestere, aki már évek óta meghalt, de megjelenik itt a virágboltba, és megpróbálja a fiatalokat, Kikukót és Ifukubét valahogy összeberen állni. Misztika ez a javából, mert hát ha nem hisznek benne, akkor ez nem is hat.
Szerintem nagyon sok hasonló zsánerű japán műben találkozhatunk misztikával. Én bízom abban, hogy ez egy élvezhető alkotás lett magyarul is az olvasók számára, de sok minden kulturális különbséget nyilván át kellett hidalni, és mindig át is kell hidalni, de bízom abban, hogy nem csak érthető és elfogadható lett ez a magyar olvasók számára, hanem valami újat is kaptak a japán kultúrából.
Slánic Balázs fordítóval beszélgettünk, Yamamoto Yukihisi egy kis tokiói virágboltban című regényéről, ami az Európa Könyvkiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mit jelent a regényben a virágnyelv. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. She told me that her dad was loaded. I said, my case will have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? A Multiverzum kiadó adta ki Szigligeti Ildikó Pszichokanyar című munkáját. A szerzővel, Szigeti Ildikóval beszélgetünk. Beszéljünk először a kiégésről. Ez nagyon sokunkat érint. Hát Hanna is, a könyv beszélője, őt is fogva tartja ez a kiégés érzése. Mintha volna erre valami fajta recept, lehetséges?
Egységes recept nincsen a kiégésre. Közfelfogás szerint a segítő szakmában dolgozok, a humán foglalkozásúakat érinti leginkább a kiégés. Én meg azt veszem észre, hogy ez van nevesítve, ez van nagyon vizsgálva, tanulmányozva. Szerintem mindenben ki lehet égni, a leghétköznapi tevékenységekben. Gondoljunk csak a főzésre, hogyha valaki nagyon szeret főzni, meg rendszeresen főz, akkor egy idő után már majdhogy nem ugyanaz lesz, hogy ami addig élvezetet jelentett, az hirtelen átvált és kínná változik. Azért van az, hogy az egyik éppen hozzáérkező kliense lesz az, aki őt kihúzza, átlendíti a holdponton, mert hogy valami olyan témával érkezik hozzá, ami neki kedvenc területe, amiben ő idézőjelben lubickol. És nagyon sokszor egyébként ez általában jellemző a kiégés gyógyítására, megoldására, áthidalására, hogy az ember találjon egy pici pontot, ami visszaviszi a kezdetekhez, hogy miért is kezdtem én bele ebbe az egészbe, miért csinálom. És itt is ennek lehetünk a tanúi.
Akkor azt mondhatjuk, hogy a recept az, hogy találni egy olyan pontot, ami izgalmassá teszi újra azt a terepet, amin dolgozunk.
Általános recept nincs, de ez gyakran tud segíteni, hogy az ember elgondolkodik, hogy anno én miért is kezdtem el ezt az egészet, és akkor egy kicsit ilyen újrafelfedezés.
Beleestem abba a hibába, amit többször is mond, hogy öndiagnózisok, a pszichomágia, a pszichodivat, ezek ilyen veszélyesek a ma embere számára.
Miközben én magam is úgy gyártom a pszichológiai könyveket, én magam nem vagyok nagy híve a self-help irodalomnak, az önsegítő irodalomnak, mert az a meggyőződésem, hogyha minél nagyobb tömegekhez akarna szólni, annál kevesebbekhez talál el. Nem lehet mindenkihez szólni, mert hogy mindenki egyedien működik. Pont azért válnak kontraproduktívvá ezek a könyvek. Ugye az ember azt gondolja, hogy hoppá, ez tényleg, ez nekem szól, ez az én témám, az én problémám, biztos valami tuti van benne. Nincsen benne, lehet találni benne ilyen megoldás morzsákat, cilánkokat, nem tudom. De általában én nagyon-nagyon ritkán találkozom olyannal, amikor egy az egybe, igen, nekem ez a könyv segített. Mert hogy túl általánosak.
Fölírtam magammal az ingázó gyereket ebből a... Ez most nagyon divat. A két hét itt, két hét ott.
Igen, ez a fészek modell.
Ahol így egyetlen egy helyen sincsen otthona a gyereknek. És a változó partnerek, azok pedig újabb és újabb anyák és apák lesznek. Mit gondol erről pszichológusként? Erről az ingázó gyerek elhelyezésről? Tehát amikor a szülők megegyeznek a kéthetes időpontokban, hogy semmi se változzon a gyerek életébe.
Mostanában válás esetén elég gyakori jogi megoldás, ugye az közös felügyeleti jog, és az osztott felügyelet, amikor a gyerek egy vagy két hetet tölt apánál, egy vagy két hetet tölt anyánál, és ugye a fészek modell pedig mondjuk annyival egy picit előrébb jár, hogy a gyereknek legyen egy fix helye, és a szülők vándoroljanak. Na most hát azért a magyar lakáshelyzetet ismerve ez azért egy utopisztikus elképzelés. Tehát Magyarországon a fészek modell az csak általában úgy valósítható meg, hogy a gyerek ingázik ide-oda. Szörnyű, mert voltak éppen, ahogy említette, sehol nincsen otthon, sehol nincsen bázisa, gyakorlatilag két bázist kell kiépíteni, és bármennyire duplikálják a játékait, a ruháit, tényleg ilyen triviális dolgokra kell gondolni, sehol nem mehet haza az a gyerek. Én nem tartom egy szerencsésnek egyre több bíróhoz ilyen határozatot, mert nem akar konfliktust, jól van, legyen közös felügyelet. Hogyha egyik fél sem veszélyezteti a gyerek fejlődését, akkor legyen így. Ez egy ilyen, tényleg azt mondom, egy ilyen nagyon könnyű megoldás. És vannak bizonyos helyzetek, amikor ez tényleg azt mondom, hogy az egyetlen üdvözítő, de általában nem. Igenis, hogy kell egy bázis. Akár egy bázis szülő, akár egy bázis hely, egy otthon.
Mit ajánl erre az esetre? Van-e ajánlata a pszichológiának erre?
Ez nem egy kibúvó részemről, hogy esete válogatja, meg helyzete válogatja, meg gyerek életkora válogatja, meg minden válogatja, de amit én szoktam javasolni, ugye a mainstream az, hogy ha pikiről van szó, illetve kislányról, akkor inkább az anya felé hajlanak, tehát hogy ő legyen vele többet, és akkor ilyenkor az apa megijed, ő ki fog esni a gyereke életéből. Nem, nem fog. Nem annak a függvénye, hogy időben mennyit tölt a gyerekkel együtt, hanem egyszerűen annak a függvénye, hogy mennyire, bocsánat, megint egy elhasznált szót fogok használni, mennyire minőségi az az idő. Tehát ugyanúgy érdemben, súlyban jelen lehet egy apuka vagy anyuka, akkor is a gyerek életében, ha 2 hetente 2 napot van vele, tehát nem kéne ettől félni.
Cancel culture. Megsemmisítő internetes kapcsolat, technika.
Általában virtuális érvénytelenítés, úgy szó szerint.
Milyen ezt elviselni, milyen ezt csinálni, ki az, aki ezt a bosszút kielégítőnek találja. Valamilyen módon jelen vagyunk egy ilyen előttünk zajló megsemmisülésének, egy korszaknak, embereknek a megalázásával. Egyrészt fájdalmas nézni, nem akarom a Fideszt védeni, de félek, hogy kontraproduktívá válik, mennyiségileg túl sok lesz. Tehát, hogy elkezdem sajnálni a megalázottakat. Mit gondol erről a dologról?
Ez egy nagyon érdekes párhuzam, amit hoz, és hogy van is áthallás a két jelenség között. Ugye a könyvben egy olyan fajta cancel culture-nek lehetünk a tanúi, ahol a főhős Hannát megtalálja valaki, aki bosszút akar állni, és ez a valaki egy influencer, tehát aki nagyon jelen van a virtuális térben, nagyon sok követője van, és gyakorlatilag ráúszítja, hogy semmisítsék meg, és ezzel az ő bosszú hadjárata célba ér. Hát erről szól ugye a könyvbeli cancel culture. Amit most így aktuál politikai szinten tapasztalhatunk, igen, van áthallás, hogy gyakorlatilag egy ilyen közösségi megsemmisítés, érvénytelenítés. De ez most egy komoly dilemma egyébként a közösségi oldalakon. Gondolom, ön is látja, tapasztalhatjuk, hogy már egy kicsit sok, mint hogyha úgy néha már úgy átresnének a ló túloldalára, ugye?
Igen, az a félelmem.
És pont az a kontraproduktivitás benne, hogy megsajnáljuk úgymond azt, aki a cancel culture áldozata idézőjelben, tehát a célszemély. Igen, én is ezt tapasztalom, és miközben én értem a dinamikáját, néha egy picit én is soknak érzem, de, és akkor itt jön egy vastag, de ami már szintisztán aktuál politikai megközelítés, hogy van egy olyan kifejezés, hogy jóvátételi igazságszolgáltatás, ami egy jogi fogalom. Az a lényege, és akkor az elkövető a bíróságon bocsánatot kér. Ugye kérdezhetnénk, hogy jó, és akkor mi van? Akkor most mi feltámasztják az áldozatot, vagy visszaadják az értékeit, vagy mi történik? Nem, hanem egyszerűen annyi történik a jóvátételi igazságszolgáltatás során, hogy kimondatik az, hogy neked, mint áldozatnak nincsen felelősséged ellened elkövetett bűnökben. És szerintem, aminek tanúi lehetünk a mindennapokban, ez a számonkérés, szembesítés, ez erről szól. Ez az utóbbi 16 év. Nagyon sokszor felvetődik az, hogy nekünk, mint passzív résztvevőknek vajon van-e felelősségük?